Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái. A pápai ház szónokának nagybőti elmélkedése a kérdésekre várakozásról, a másikkal való találkozásról és a mindenki iránti engedelmességről. Interjú Molnár Antal történész professzorral a katolikus felekezet szerveződésről a korai Moldvában. A pápai ház szónokának emlékedése a kérdésekre várakozásról, a másokkal való találkozásról és a mindenki iránti engedelmességről. A megtérésről és az új élet közösségi tapasztalatáról szóló beszédei után Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka harmadik nagybőti emelkedését, a misszió, az evangéliumot hirdetni minden kereszténynek címmel tartotta meg március 21-én pénteken reggel Leó pápa és a római kúria tagja jelenlétében. Beszéde második részében a kérdésekre várakozásról, a másokkal való találkozásról és a mindenki iránti engedelmességről emlékedett a pápai ház szónoka. A tisztelet és a megbecsülés, amellyel Ferenc másokhoz közeledik és felismeri bennük Isten működő kegyelmét, lehetővé teszi az igazi párbeszédet, vagyis a meghallgatást és a megszólalást. Az evangelizáció ebből a szempontból nem azonnali válaszokat jelent, hanem várakozást a kérdésekre. Ez abból a belső meggyőződésből fakad, hogy Isten megerősíti és kiegészíti alázatos tanúságtételünket. A ferences források egyik története nagy egyszerűséggel illusztrálja ezt a lelkületet. Néhány szerzetes a Borkoszán szepolkó környéki remetalak közelében lakott, míg a közeli erdőben rablók rejtőzködtek, akik gyakran előjöttek onnan, hogy kirabolják a járókelőket. Néha eljöttek a remetalakba kenyeret kérni, de a szerzetesek a rablók agresszív viselkedése miatt felhagyta a kenyéradománnyal. Egy napon Szent Ferenc, miközben elhaladt a remetalak mellett, tudomást szerzett a helyzetről, és valami váratlan dolgot javasolt a szerzeteseknek. Menjetek, hozzatok jó kenyeret és jó bort, vigyétek nekik abba az erdőbe, ahol vannak, és kiáltsátok nekik. Rabló testvérek, jöjjetek hozzánk!
Fratelli briganti, venite da noi!
Szerzetes testvérek vagyunk, jó kenyeret és jó bort hoztunk nektek. Erre ők azonnal oda mennek hozzátok. Aztán terítsetek le egy asztalkendőt, tegyétek rá a kenyeret és a bort, szolgáljátok ki őket alázatosan és vidáman, amíg esznek. Az étkezés után pedig hirdesétek nekik az Úr szavait, és végül Isten szerelmére ezt az első kérést intézétek hozzájuk. Ígérjék meg, hogy senkit sem ütnek meg, és senkinek sem ártanak. Mert ha mindent egyszerre kértek, nem fognak meghallgatni titeket. Ehelyett az irántuk tanúsított alázatosság és szeretet révén megnyeritek őket, és megígérik azt nektek. A szerzetesek engedelmeskedtek. A rablók jöttek, ettek és meghallgatták őket, még végül néhányan csatlakoztak a rendhez, mások megváltoztatták életüket, megint mások legalább úgy döntöttek, hogy többé nem követnek el erőszakot. A történet világosan mutatja, hogy nem kérhetjük bárkitől, hogy változtassa meg az életét, mielőtt megtapasztalta volna az elfogadást, a tiszteletet és a bizalmat. Ha kérésünk túl korai, nem érik el a másik ember szívét, mert először vágyat kell szítani élete megváltoztatására, és csak ekkor hallják meg igazán, amit mondani akarunk nekik. Jézus így bánik Zakeussal, amikor először találkozik vele, nem kérdez tőle semmit, csak azt mondja, ma a te házadban kell megszállnom. Ez a szabad és váratlan találkozás felébreszti Zakeusban a vágyat, hogy megváltoztassa az életét. Az apostolok cselekedeteiben hasonló Fülöp találkozása az etióp tisztviselővel, aki útközben Izaiás próféta tekercsét olvassa, anélkül, hogy érteni. Fülöp hozzálép egy nagyon egyszerű kérdéssel. Érted-e, amit olvasol? A kérdésre visszakérdez többször is, mire Fülöp röviden hirdetni kezdene ki Jézust. Éppen az a szembeütő ebben a történetben, hogy maga az igehirdetés kevés helyet foglal el, míg minden más hosszabb. A közös út, a meghallgatás, a kérdések, amelyek előkészítik a találkozást. Nagyon fontos az a mód, ahogyan Krisztusról beszélünk, ahogyan elkísérjük az embereket, amíg fel nem teszik azokat a kérdéseket, amelyek megnyitják életüket a krisztusi üdvösség előtt. Ám Fülöp nem marad mindezen kívül, mert ő is vízbe lép a kérdezővel, ami azt mutatja, hogy ő is személyesen érintett a színen. Kész megosztani másokkal a saját gyengeségét és jelét adni, hogy ő épp úgy üdvösségre szorul. Ferenc fiatal korától érezte, hogy életét valami nagy dologért kell áldoznia. Így indul el 1219-ben az 5. keresztes hadjárat idején, hogy éppen a keresztes sereg és a szultán serege közötti konfliktus tetőpontján találkozzon Malik al-Kamil szultánnal. Ferencet elfogják, bántalmazzák, de végül a szultán színe elé kerül, aki Cselánói Tamás elbeszélése szerint Isten emberét ismerte fel benne. Figyelmesen meghallgatta, és biztonságosan visszakísértette a keresztény táborba.
Ora, come leggere questo episodio?
Hogy értjük az eseményt? Kérdezte a kapucinus barát. Első pillantása kevés dolog történik. A szultán nem tér meg, és Ferenc nem találja meg a keresett vértanúságot. Mégis pontosan ebben a találkozásban történik valami fontos. Ferenc nem beszéddel jelenik meg, hanem sajátos módon mutatkozik be. Egyszerűen, alázatosan, védtelenül. Éppen az a hozzáállása ragadja meg a szultánt, aki egy embert lát, aki valóban azt éli, amiben hisz. Ferencben Krisztus szegénysége és alázata láthatóvá válik, s mivel a szultánt nem támadják, ő is megnyílik, meghallgat és nagy lelkűséget mutat. Ferenc nem tagadja meg saját hitét, hanem úgy közeledik a másikhoz, hogy azt kifejezhesse emberségének legjobbát. De miért a hely igazi csodája nem a szultán megtérése, hanem az, hogy egy háború közepete két ember megtalálta a módját, hogy valóban találkozzanak és békében elváljanak. Az egyiptomi út mély, csendes és maradandó benyomást tett Ferencre. A világ összes vezetőjének írt levelében arra kérte őket, hogy minden este nyilvánosan dicsérjék Istent, hogy minden ember egyesülhessen egymással. Kitűnik, hogy Ferenc a másokkal való találkozásban nem csak azt látja, hogy adjunk, hanem hogy kapjunk is. Ebből a tudatosságból fakad a mások iránti radikális nyitottság, amelyet Ferenc beépített saját evangéliumi felfogásába, és úgy szól, hogy Isten szerelméért minden emberi teremtménynek alárendeltnek kell lennünk, másképpen legyünk mindenkinek alárendeltje. Ez a kifejezés félreérthető. Az evangélium és Ferenc értelmezése szerint az engedelmesség azt jelenti, hogy felismerjük. A másik nem meghódítandó, hanem egy élet, amellyel találkozni kell, amelyet tisztelni és befogadni kell. Ez a hozzáállás már önmagában véve is mélyen evangéliumi cselekedet. Ahogy nekünk a Filippiekhez írt levél himnusza mondja Krisztus önkíresítéséről, hasonló lett az emberekhez, megalázta magát, és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Isten nem erőltette magát az emberre, hanem helyet készített neki. Nem őrizte féltékenyen saját nagyságát, odaadta azt, hogy a másik befogadhassa és élhessen. Ez a szeretet formája, mert minden teremtmény olyan, ha befogadják és nem kényszerítik, képes megengedni, hogy a benne rejlő jó előbukkanjon, amelyben rejtetten Krisztus misztériuma már jelen van. Zárta a 3. nagybőti elmékedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. A Római Magyar Akadémián múlt kedden mutatták be Molnár Antal történész professzor, a Történettudományok Pápai Bizottsága tagja angol nyelvű könyvét, akivel másnap készítették interjút a katolikus felekezet szerveződésről a korai jükori Moldvában, az 1642-es Kutnári zsinat dokumentumainak tükrében.
Virág szombaton este.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történész professzort, akinek kedd este mutatták be angol nyelvű kötetét a Római Magyar Akadémián, amely a csángó magyarok helyzetével foglalkozik, 17. században járunk, a korai-újkori Moldva világában. Ennek az időszaknak 3 nagy főszereplője van, maguk a csángó magyarok, az ottani lakosok, a moldávok, a helyiek, és számunkra a harmadik fontos tényező a minorita atyáknak a jelenléte, akik Rómát, pontosabban a propaganda fidét képviselik, mint missziós atyák. A veszély egy történelmi helyzet értelmezés akkor többnyire abban áll, hogy az ember egy szempontot tekint, és ha csak egy szempontot tekint, akkor lemarad az egészről. Én mind a három szempontra szeretnék most rákérdezni, hogyan látod, kedves Antal, a csángok sajátos helyzetét, a lényeges vonásaiban, épp úgy a helyiekét és a minorita atyákét.
Én köszönöm szépen. A kérdést igazában véve a helyzet, ha lehet, akkor még bonyolultabb. Azért, mert nem csak ez a három tényező van, hanem ott vannak még a lengyel püspökök, ott vannak még a balkáni ferencesek, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon komplex és összetett valóság, és abban teljesen igazad van, hogy ha egy szempontot kiválasztunk, és ugye mi magyarok, magyar történészek milyen szempontot szoktunk kiválasztani, hát maguknak a csángó magyaroknak a szempontrendszerét, ha ezt a szempontrendszert kiválasztjuk, és igazából mi próbáljuk meg megmondani kívülről, hogy nekik mi lenne a jó, vagy mi lett volna jó a történelem folyamán, akkor kétségtelen, hogy egyfajta görbetükörben nézzük ezt a korabeli valóságot. A legfontosabb célkitűzésem az volt, hogy megpróbáltam az összes valóság, az összes tényező, aki Moldvában működött, szempontjából megnézni ezt a történetet, amihez az apropót egy szerencsés módon megtalált forrás adta, és megpróbáltam megnézni, hogy vajon milyen helyzetben vannak a csángók, mi lehet az ő szempontjuk, mit szeretnének ők, és mit szeretnének, és mit tudnak nekik adni azok az egyházi tényezők, akik jelen vannak, és hát mindez hogyan illeszkedik a koraújkori egyébként ortodox államvallású és oszmán vazallus Moldvának a helyzetébe. Ha a csángók oldaláról indulunk ki, vagy az ő szempontjukat nézzük, az az egykorú forrásokból is kiderül, hogy igazából ők egyet szerettek volna nem magyarnak megmaradni, ez anakronisztikus, ez számukra akkor ez így nem tételeződött. Viszont amit szerettek volna, az az anyanyelvű lelkipásztorkodás. Olyan lelkipásztorkodást kapni, amelyet megértenek. Tehát magyar nyelvű papokat szerettek volna, vagy olyan papokat, akik tudnak magyarul. Van ez a sok egyházi tényező, akit te is említettél, a szentszék, a minorita atyák, a lengyelek, a balkániak, ők pedig ezt nem tudják számukra biztosítani. És igazából az a nagy kérdés, hogy vajon miért nem tudják számukra biztosítani, vagy tudták volna-e számukra biztosítani. Tehát, hogy van-e annak felelőse, hogy, mint az köztudott, egészen a 20. századig, szinte napjainkig ez egy akut probléma volt a moldvai magyarság számára.
Ugye a török hódoltság idejében vagyunk.
Így van.
Tehát rögtön kiesik az adódó gondolat, hogy hát az anyaország segítsen.
Így van. Igazából ez a fő konklúziója a történetnek, hogy egy valaki tudott volna segíteni, magyar nyelvű lelkipásztorkodással, az pedig a magyarországi katolikus egyház. Tudnélik, Róma nem tud segíteni a legjobb szándéka ellenére sem, hiszen a magyarországi katolikus egyház lényegében Pázmány Péter óta nem vett részt a római misszionárius képzésben. Magyar egyház nem küldött misszionáriusokat abba az intézményrendszerbe, leginkább a Propaganda Fide Kongregáció missziós szemináriumába, ahonnan szabadon küldhettek volna misszionáriusokat a Szentszék részéről.
Ennek
megvan az oka, hiszen az a nagyon-nagyon kevés pap növendék, akit ki tudtak küldeni, általában nem tudták betölteni a magyarok számára biztosított 12 helyet a magyar-német kollégiumban, a Collegium Germanicum et Hungaricumban, és az a pap, aki kiment oda, annak a saját egyház megyébe kellett visszamenni, szó se volt semmiféle moldvai kalandozásról, meg misszióról. Tehát a magyar egyház viszont pontosan azért, amiért Rómába se tudott papokat küldeni, Magyarországot se tudta papokkal ellátni, az esztergomi érsekség területén a 17. század közepéig a papság egy részen ős, esztergomi érsekségről beszélünk, nem a hódoltságról meg Erdélyről, és nagyon sok a laikus lelki pásztor. Tehát kvázi olyan helyzet van az esztergomi érsekségben, mint amit Moldvában találunk. Ilyen körülmények között a magyar egyház nem tudott küldeni oda papokat, ráadásul a magyar egyháznak ott nem is volt jurisdikciója. Tehát nem is küldhetett volna, ha van pap bőség, ez majd a 18-19. Században merül föl, hogy küldtek volna akkor már, de állandó problémát jelentett, hogy más püspöknek a jurisdikciójába ilyen módon akkor beavatkoznak. Tehát a magyar egyház kiesik. Róma kiesik, a minorita atyák igazából csak azt az olasz káderanyagot tudják ott mozgatni, a balkáni ferencesek meg ugye bolgárok és bosnyákok, tehát ők sem tudnak ilyen típusú lelkipásztori szolgálatot biztosítani.
Ebből következik az, hogy tulajdonképpen itt nem rossz indulat találunk így szemben. Van, az itt nagyon fontos ezt aláhúzni.
Igen, és számomra az egyik legfontosabb tapasztalat volt, amikor beleolvastam magam ennek a kérdésnek az irodalmába, hogy protestáns szerzők, katolikus szerzők szinte egyhangulag ítélik el a Szentszéket. Pontosan az a legnagyobb tanulsága ennek a könyvnek és ennek a sokirányú vizsgálatnak, hogy igazából ilyen felelős nem tudunk megnevezni. És ami nagyon érdekes, hogy az a zsinati dokumentum, amiről ez a könyv szól, az igazában véve Magyarországhoz közelítette volna, a magyar egyházhoz közelítette volna a moldvai egyházat. Ami nagyon fontos, és ezt az olasz atyák is felismerték, hogy igazából ez lenne a megoldás. Tehát ilyen értelemben
valahogyan betagozódjon a magyar egyházi struktúrába
legalább a liturgia és az egyházfegyelem terén. Tehát a joghatóságilag nem is, de hogy egy olyan egyházi valóság legyen Moldvában, amelynek a liturgikus és a kánoni szokásrendje a magyar egyházéval egyezik meg. És egyébként a sokat szidott bákói lengyel püspökök is folyamatosan próbáltak csábítani Erdélyből, Székelyföldről magyar fiatalokat, akiket aztán Bákóban, pontosabban nem Bákóban, hanem Lengyelországban, ahol ők ugye éltek ezek a püspökök, ott pappá szenteltek és beküldték őket a moldvai magyarok közé. Tehát, hogy van egy csomó ilyen törekvés, de igazából egyik sem tudott komoly megoldást szolgáltatni a moldvai magyarság magyar nyelvű lelkipásztori ellátására, de szinte minden résztvevő részéről, talán az egyetlen kivétel a balkáni ferencesek, minden résztvevő részéről van törekvés arra, hogy magyar nyelvű lelkipásztorkodást, magyar jellegű liturgiát biztosítsanak a moldvai magyarság számára.
És ez a kutnári zsinat a maga megtalált anyagával, ez úgy kiúzza a képet, árnyalja és szélesíti?
Mindenképpen, hiszen a kutnári zsinatot egy minorita misszionárius, aki a missziónak a vezetője volt, ő hívta össze, és az ő tekintélyével szignálták ezt a dokumentumot, tehát ezt kvázi ő írta. Természetesen nem ő írta, hanem volt egy magyar segítsége, egy Bellinus Pál nevű magyar pap, aki igazából megfogalmazta a zsinati határozatokat, és aki összeállította a moldvai rituálét. A rituálé azért nagyon fontos liturgikus könyv, ugye ez a Rituale Romanum 1614. 5. Pál pápa adta ki. Ennek a helyi változatai mindig követik a helyi liturgikus rendet, tehát ez a szentségek kiszolgáltatásának, körmeneteknek és az áldásoknak a liturgiája.
És milyen nyelvű?
A Szentmisét a II. Vatikáni zsinatig ugye nem anyanyelven mutatják be, hanem latinul, de a rituáléban nagyon sok anyanyelvi betétet tudtak betenni, például ebbe a mi moldvai rituálinkban a német, a latin és a német mellett ugye ott a magyar, illetve ott van bizonyos esetekben a román is. Nem biztos, hogy azt mutatja, hogy a hívek egy részének a román lett volna közelebb, mint a magyar, hanem hogy a misszionáriusok, akik ugye olaszok voltak, románul viszonylag könnyen megtanultak, ez alapján tudtak volna mégiscsak egy olyan nyelven közeledni a hívekhez, ami nem annyira idegen nekik, mint az olasz, hiszen a moldvai katolikusok asszimilációja már a 17. században megkezdődik, főleg a férfiak közül sokan tudtak már akkor románul, akik vásárokba jártak, stb., és ő feléjük lehetett volna ezzel a román nyelvű szöveggel valamit a hitátadásból megvalósítani.
Utolsó kérdés. Angol nyelvű jelent meg az a könyv, dokumentumkötet, sok forrásanyagot idéz, milyen céllal?
Nagyon fontosnak tartottam, és ez egy kicsit ilyen jóvátétel is szeretett volna lenni, az előző történész generációknak, mindenek előtt Domokos Pál Péternek, aztán Benda Kálmánéknak volt a nagy vágya, hogy a Vatikánban hallassák a hangját a magyar értelmezésének, ennek a csángó történetnek. És igazából, amikor 2021-ben a Pápai Történeti Bizottság tagja lettem, akkor nagyon hamar megszületett ez a gondolat, hogy valamit ebben a témában jó lenne publikálni Rómában, a Vatikánban, a vatikáni kiadónál a bizottság égisze alatt, hiszen ezzel tulajdonképpen a magyar történetírásnak ezt az évszázados vágyát valamilyen módon be lehet teljesíteni. Nagy örömömre szolgál, hogy maga az angol nyelvű könyv májusban jelent meg, és már 3 recenzió jelent meg róla, abból 2 románul, 1 pedig németül, és hát tudom, hogy nagyon sok ismertetés jelenik meg róla, illetve hogy jól mutatta egyébként a könyvbemutató is azt a hatást, amit egy ilyen könyv tud produkálni, hiszen 5 kollega mutatta be, ami hát első hallásra kicsit soknak is tűnik, 3 olasz és 2 román kollega beszélt a kötetről, és nagyon sok aspektust tudtak felvillantani, ami azt mutatja, hogy egy ilyen nemzetközi közönségben, ha nemzetközi tudományosság nyelvén beszélünk, akkor nagyon sok mindenkit tud megszólítani, míg hogyha csak a saját fájdalmunkat kiáltjuk bele a világba, akár angolul, például a csángó kérdésben, akkor az vélhetően sokkal kevesebb tudós kollégát fog érdekelni.
Köszönöm a csángó nevében is, köszönöm a munkásságodat, további jó tanítást és kutatást.
Köszönöm a lehetőséget.
A Molnár Antal történésszel készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Programajánló következik.
Programajánló az elkövetkezendő időszakra.